nélkül Szerdati Fannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A népzene és a néptánc ünnepe Hajdújáráson. Megtartották a 62. Gyöngyösbokréta és a 49. Durindó fesztivált.
Amikor felsorakozik közel 700 táncos itt a színpad körül, közösen énekelhetjük a himnusz, közösen kapunk áldást a település lelkészétől, akkor ez megerősít minket, hogy érdemes ezeket az értékeket tovább örökíteni, és hát érdemes közösségben lenni.
Bátor kiállásról, az összetartozásról és a megmaradásról szóltak a felvidéki Éberhardon.
A széthúzás van közöttünk, meg kell fogni egymás kezét, és egy irányba nézni, és tenni azt, ami a kötelességünk. Ha mindenki megtenni a maga dolgát ott, ahol állították, ha az Isten állította, akkor jobb lenne a világ.
És most jöjjenek a részletek. A Rákóczi szabadságharc kitörésére emlékeztek Kárpátalján, ugyanis 323 évvel ezelőtt ezen a vidéken vette kezdetét a küzdelem. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet közös kezdeményezésére a vidék két településén, Mezőváriban és Beregszászban idézték fel a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc kezdetét. Részletek Iváncsik Attilától.
Koszorúzással és csendes főhajtással emlékeztek meg Kárpátalján a KMKSZ kezdeményezésére a Rákóczi szabadságharc kezdetének 323. évfordulójáról. A megemlékezés sorozat első helyszíne Mezővári volt, ahol a református templom kertben gyűltek össze az emlékezők. Siny József alelnök kiemelte. 1703. májusában ezen a vidéken bontott zászlót Esze Tamás vezérletével a szabadságharc. Ez az egyetlen olyan jelentős magyar történelmi esemény, amely Kárpátalja térségéből indult és ide is kötődik lezárása.
Nemrég ünnepeltük Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját. Ebben a nagyvilágban, ahol magyarok is élnek, nincs olyan ember, aki ne ismerné vagy ne hallott volna Rákóczi Ferencről. Ugyanis őt a tenni akarás vágya a kor történelmének a középpontjába állította. Cum deo pro patria et libertate. Ez állt a zászlókon, amelyet itt Váriban is kibontottak, és Rákóczi harcba hívott minden nemes és nemtelent a magyar nép szabadságáért. Ugyanis a 18. század elejére rendkívül rossz állapotba került a magyar nép, az osztrák császár Erzsó Lipót nem hívta össze a rendi országgyűlést, hatalmaskodott, óriási birtokokat osztogatott idegeneknek, és még hozzá a református papokat gályarabságra ítélte. Ebben a rendkívül nehéz és feszes helyzetben kereste meg egy maroknyi felkelő, II. Rákóczi Ferencet, hogy vállalja-e, álljon a felkelő kérére. Ez meg is történt, és a fejedelem célul tűzte ki a Magyarország függetlenségének megteremtését, a társadalmi igazságosság visszaállítását, vagyis az, hogy legyen szabad királyválasztás, és ne ítéljék el a református papokat. Tudjuk, a szabadságharc elbukott, hisz hiába vártuk akkor is nyugatról, Franciaországból a segítséget. Ugyanakkor Rákóczi szabadság eszméje évszázadokon át megtartotta és kifejezte a magyar nép szabadság szeretetét.
És az ő önzetlen szabadság szeretete is nagy szerepet játszik abba, hogy mi magyarok ma is egyre inkább hiszünk a határok fölötti egységes magyar nemzetben.
A helyi magyarok megemlékeztek Beregszászban is. Esze Tamás szobránál felolvasták a brezáni kiáltványt, amely egykor hadba szólította a magyarokat. Szakál Imre, a Rákóczi Egyetem rektor helyettese.
Minden megemlékezésen úgy gondolom, ennek is egy nagyon fontos funkciója az, hogy a közösséget megismertesse a saját múltjával. Ahogy az embereknek, ugye a közösségeknek is van egyfajta múltképük, és ez a múltképe sok minden más mellett tulajdonképpen ezekkel az emlékezésekkel, ezekkel a rítusokkal is formálódik. És az, hogyha van egy képünk a közös múltunkról, az természetesen a közösségnek a kohézióját, az összetartását azt erősíti, segíti, illetőleg tájékoztatási pontokul is szolgál. Úgyhogy ezért is fontos az, hogy ezeket az emlékezett helyeket, ezeket fenntartjuk, és hát igyekszünk köztudatban mindig is megtartani.
Orbán Viktória, megemlékezés szervező Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet munkatársa kiemelte. A szabadságharc hőseinek öröksége ma is fontos üzenetet hordoz a kárpátaljaiak számára, amire mindenkit emlékeztetni kell.
Szervezetünk a Prokultúra Szubkárpátika minden éven megszervezi azt az eseményt, amelynek során a zászlóbontás eseményeit idézzük fel. Először össze volt hangolva a Beregszázi Városi Napokkal, ilyenkor nagy koncertek voltak, és nyilván nagy izgalmak is voltak, azonban a pandémia majd a háború után muszáj voltunk kisebb rendezvényt összehozni, azonban fontosan tartottuk, hogy ne felejtkezzünk meg erről az eseményről. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy csendes koszorúzásra fogjuk méltatni ezt az eseményt, emlékezzünk el a gyökereinkre, illetve az identitásunk megőrzése szempontjából is fontos ez az esemény, hiszen ha úgy vesszük, a Rákóczi Szabadságharc kezdetét jelző zászlóbontás egy olyan esemény, amely Kárpátalja sok nemzetiségű népét igazából összetartja, és ha úgy vesszük, egymásra is hangolja.
Hajdújáráson tartották a hétvégén a 62. Gyöngyös Pokrétát és a 49. Durindót, a vajdasági magyar népzenei és néptánc élet legjelentősebb találkozóját. A kétnapos rendezvényen mintegy 2400 szereplő lépett színpadra, köztük vajdasági, magyarországi, erdélyi, felvidéki és észak-macedóniai együttesek. A fesztiválon Német Ernő járt, akinek összeállításában elsőként Sutus Áront, a szervező Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét halljuk.
A 2200-300 vajdasági délvidéki részvevő mellett itt vannak velünk anyországi, felvidéki, erdélyi és az idei évben a szkopjei barátaink is.
És hány településről érkeztek, ezt tudni lehet-e?
Közel 70 vajdasági magyar lakta településről és ugye a gyulhoni régióból. Ez körülbelül 80-85 műhelyet jelent.
Miért fontos ez a két rendezvény a délvidéki magyarság számára?
Nagyon régóta, 1900-as évek eleje vagy a két világháború közötti időszaktól kezdődően ez egy megmutatkozási lehetőség volt, és hát a mai napig is, amikor felsorakozik közel 700 táncos, itt a színpad körül közösen énekelhetjük a himnusz, közösen kapunk áldást a település lelkészétől, akkor ez megerősít minket, hogy érdemes ezeket az értékeket tovább örökíteni, és hát érdemes közösségben lenni.
Nagyon fontos, hogy nagyon sok gyereket és fiatalt látni itt.
A Gyöngyös Bokréta vonatkozásában el tudjuk mondani, hogy itt a táncegyüttesek legnagyobb része ifjúsági táncegyüttes, de nagyon nagy öröm az számunkra, hogy például Csantavérről vagy épp Mohó a 40-es, 50-es éveiben, de akár a 60-as éveiben járó személyek újból táncegyüttessé formálódnak össze.
Én Lajkó Mária vagyok, a Moholi Csabolyó Művelődés Egyesületnek a művészeti vezetője, elnökségi tagja. Mink a Tiszamenti Szarkaláb táncegyüttessel jöttünk el a Gyöngyös Bokrétára. Két évesek vagyunk, úgyhogy egész fiatal csáncsoport, függetlenül az életkorunktól. Azt hiszem a legfiatalabb tőlünk az 30, én ma töltöm a 70-et, úgyhogy... Tehát ilyen megyes korosztály vagyunk.
És moldvai táncokat fognak előadni.
Most bizony moldvai táncokat fogunk előadni, a Fokos zenekar kíséretében méghozzá, Kobolcsal kurujával.
És mi a jó a moldvai táncokban?
Erőteljes dobkíséret, és az a ritmus a szívvel dobbanó.
Nagy Mónika vagyok, Hertelendi falváról.
Hertelendi falva egészen Belgrád mellett van, a szórványuk szórványa, mégis őrzik a magyarságukat, hát hogyan?
Az egyesületen keresztül legjobban, mert oda járunk, és próbáljuk ott megőrizni a magyarságot, a hagyományainkat, székely karácsonyi szokásainkat, akkor a székely táncot, az éneket.
És most milyen produkcióval készültek?
Bukovinai táncokkal jöttünk most a Gyöngyös Bokrétára.
Elég népes ez a csapat, hányan jöttek?
7 táncos pár van, azzal, hogy a koreográfusoknak, akik Magyarországról érkeztek, nekik a csapatjuk és velünk egybe táncol.
Lester Antonovics Karolina vagyok, az Ady Endre Művelődési Központ Kalamajka néptánc csoportnak a vezetője.
És Báskos útvonalról érkeztek.
Igen. Jászsági táncokat hoztunk el, azonokból kifolyólag tanultuk az idén a jászságit, a falunk 240 éves, és őseink jászkíséről érkeztek a jászságból. Ennek a tiszteletére jászsági táncokkal készültünk idén.
És mennyire tudják őrizni a néphagyományokat?
Báskos útvonalán próbálkozunk tehát minden téren, úgy az iskolába is bevinni a hagyományokat, a népi dolgokat, és az Ady Endre Művelődési Központban a hímzéstől kezdve népdal tanuláson keresztül néptáncot tanítunk, és így ápoljuk és őrizzük hagyományainkat.
Csorba Norbert, Torda, Petif Sándor Művelődési Egyesület. Erre a Gyöngyös Bokrétára moldvai táncokat hoztunk, körtáncokat, mivel most bővült a csapatunk, így az ifjúságiból átléptünk a fölnőttbe, meg volt egy kis fölzárkóztatás, és meg szülők is csatlakoztak. Úgy gondoltuk, hogy egy ilyen csapat összerázott. táncázónak egy körtánc, az egy jó kezdés lenne.
Milyen gyakran járnak különféle fesztiválokra, és milyen eredményekkel szerepelnek?
Fesztiválra minősítő jellegűre nem igazán járunk, hanem azt preferáljuk, hanem inkább az ilyen társalgásos föllépéseket szeressük, mikor elmenjük a szomszéd falukba, ismerősök egyet kicsit erre-arra társalogni, utána föllépés után. Vannak minősítő jellegű fesztiválok, oda inkább így gyerekcsoportokkal szoktunk elmenni, hogy jobban motiváljuk a gyerekeket is.
Egyébként hányan táncolnak? Nagynak tűnik a csapat.
Tordára azt kell tudni, egy középbánáti szorvány település, vagyunk egy 8-900-an, az Isten tudja. Ebből van egy 55 általános iskolás ott a helybe, úgyhogy egy 900-as faluban viszonyítva szerintem ez a 45 fő, az egy elég jó arány.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 35. alkalommal szervezte meg a szabédi napokat Kolozsváron. Idén az esemény középpontjában a látópontok program állt, amelyben az MKE partnerszervezetként vett részt. Az egyesület azt is bejelentette, hogy az egyik otthonának számító szabédi ház környékén felgyorsulnak majd az események. Az épületet felújítják, programkínálatát pedig a ma igényeihez igazítva gondolják át. A részletekről Fodor Krisztinát, a szabédi ház vezetőjét Ferenc Ádám kérdezte.
Ez a látópont hálózat arról szól, hogy különböző szervezetek, esetlegesen civil szervezetek, önkormányzati képviselőkkel szoros együttműködésben, tehát önkormányzatok is pályázhatnak rá, különböző jó gyakorlatokkal. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, amikor ez a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület megalakította a látópont pályázatot, ugye Vajdaság is benne volt, kiterjesztette a tevékenységét a külhonyi magyar területekre, így Kárpátalján is két látópont van, Vajdaságban három. Felvidéken is találhatunk látópontot, és Erdélyben 12 van. Összesen 370 látópontot számol most már a hálózat, és mi voltunk az első között, akik pályáztunk erre a látópont címre. Ez azzal jár, hogy az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnél bemutatjuk azokat a programjainkat, azokat a tevékenységet, amely által különböző jó gyakorlatokat adhatunk át kulturális szervezetünkön keresztül.
Bevonni a fiatalokat a hagyatékok feldolgozásába, ugye ezzel a jó gyakorlattal jelentkezett az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a látópontok programba. Milyen eszközökkel lehet bevonni a fiatalokat?
Vannak olyan hallgatók most a gyakornoki programunkba, közigazgatásos alapképzés Bábesbolyai Tudományegyetemről másodéves hallgatók, akiket persze írói hagyatékok annyira nem érdekelnek, de például sikerült részt vennünk tavaly a Budapesti Fővárosi Levéltárban állományvédelmi képzésen, és akkor az állományvédelmi képzésen keresztül, hogy hogyan kell ezeket a dokumentumokat kezelni, hogyan kell jelzetezni, digitalizálni ezt egy adatbázisba, betenni ezt a folyamatot. Például a közigazgatásos diákokat érdekelte, és így őket ezáltal tudtuk bevonni. És az is érdekes lehet, és ezzel próbáltuk bevonni a fiatalokat, az újságírósokkal alapítottunk egy Erdélyi Bulvár 1918-1998 szakkollégiumon, amikor kinyitják az adott hagyatéki dobozt, mivel 56 hagyatékot számol most az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, tehát 650 doboz van összesen, még emellett ugye a könyvtári anyagaink, vannak olyan dobozok, amiket még nem nyitottunk ki, és akkor a diák látja először azt az anyagot, amit kivesz a dobozból. Ezáltal van egyfajta felelőssége, egy felhatalmazása is arra, hogy mit kezd azzal a hagyatéki anyaggal. Érdekessé teheti ez, különböző levelezések, személyes levelezések találhatók benne. Például Kismanyi hagyatékában, amikor különböző rajongóktól kapott Kismanyi leveleket, ez fogta meg az újságírós, alkalmazott médiatudományos mester is hallgatókat, kiállításokat, elmegyünk Kolozsvári Akadémiai Bizottsági Konferenciára, vagy például a KMDS Rodosz által szervezett Tudásmag, vagy Connecting the Dots nemzetközi konferenciákról bemutatjuk a programokat, így a kurikulum vitéjük is bővül, emellett meg különböző szakmai tapasztalatokat elsajátíthatnak, és végén igazolást is kapnak a gyakornoki programról.
A Szabédi Házban veszük most fel ezt az interjút, dobozok között költözés van, mert hogy ugye felújítják az épületet.
Szükségessé vált a Szabédi Háznak a felújítása, ezért elindított egy támogatás kérési folyamatot, beszerezte a szükséges támogatást, és ebben a hónapban, hogyha sikerül, akkor el is tudnak indulni a felújítási folyamatok. Felújítás idejére Tibori Szabó Zoltán, a Minerva Kulturális Egyesület vezetőjének jó voltából a Szabadság szerkesztőségéhez a Minerva Kulturális Központ Cségimesi terve termébe költözött megfelelő körülmények között a hagyatéki anyag is, vele együtt költözöm én is, munkapontként ott fogok működni. Az adminisztráció szintén egy másik munkaponton fog működni a felújítás idejére. Várhatóan 4-5 hónap a kifutási ideje a felújításnak, de ez attól függ, hogy milyen problémákat találnak még a felújítás idején, amiket ki kell javítani a mérnököknek.
Műsorunk további részében visszatekintünk a néhány nappal ezelőtti nemzeti összetartozás napjára, ugyanis a Kárpát-medence több településén az elmúlt hétvégén zajlottak a megemlékezések. Vajdaságban a nyugatbácskai magyar közösség Bácskertesen, Kupuszinán tartotta meg központi megemlékezését. Erről számol be a következő percekben Ternovács István.
A Vajdaságban élő 182 ezer magyarnak kevesebb, mint a 8%-a, mintegy 11 ezer fő él a nyugatbácskai térségben, melynek legnagyobb városa az egykori Bács-Bodrog vármegye központjának számító Zombor. A Dunához közeli térség magyarjai vasárnap a zöldség és gyümölcs termesztéséről ismert Bácskertesen, Kupuszinán, a Szent Anna templomban megtartott alkalmi szentmisével és a templomkertben zajló művelődési műsorral emlékeztek meg a nemzeti összetartozás napjáról. A szentmisét István plébános celebrálta. Az ünnepi esemény szónoka pedig a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor Bálint volt, aki az ottani turulszobor szimbolikájára hívta fel a figyelmet.
A mögöttem látható turulmadár harcos turulmadár, ellentétben például a hajdújárásival, amelynek a teste mellett vannak a szárnyai, az azt fejezi ki, hogy otthon vagyunk. Itt is ugyanúgy otthon vagyunk mi magyarok, Bácskertesen, Kupuszinán, de ugyanez mondható el Doroszlóról, Szilágyiról és sok más nyugatbácskai településről, de Szorványban mindig nehezebb, Szorványban mindig harcosabbnak kell lenni, és ezért örülök annak, hogy ilyen a turulmadár, és annak is, hogy sikerült összefogásból visszaállítani a turulmadarat, hiszen ez Kupuszinán nem az első turulmadár, és az összefogásnak köszönhetően sikerült visszaállítani.
Hugyik Rihárd, a Magyar Kisebbségi Önkormányzat Végrehajtó Bizottságának az elnöke, a nyugatbácskai magyarság jövője szempontjából a Szorvány sorsban való boldogulás biztosítását tartja a legfontosabbnak.
A Magyar Nemzeti Tanács mindig is különös figyelmet és kiemelt jelentőséget tulajdonít a Szorványban élő magyarságnak. A nyugatbácska ilyen értelemben rendkívül fontos. Önszerveződésre van szükség a belső tartalékoknak a megkeresésére, ugyanakkor rendkívül fontos a minőség és figyelmes párbeszéd a tömb és a Szorvány között. Szerintem a legfontosabb az, hogy a magyar nyelvű oktatás megmaradjon, a magyar nyelvnek a tisztelete, illetve az elsajátítása, mert az anyanyelv az, ami szerintem mindennek az origó. Tehát ebből következik minden. Aki magyar nyelven beszél, magyar nyelven álmodik, magyar nyelvet használja a közösségében, az a közösség hosszú távon fennmarad. Én nagyon bízom benne, hogy a következő időszakban lesz egy olyan mérsékelt, reális, az egyensúlyra törekvő fejlődés, amely ezt a közösséget, ahogy az elmúlt 300 évben, a következő hosszú távú fejlődésben is megtartja.
Az eseményen elhangzott, a helyiek fontosnak tartják, hogy emlékezzenek és emlékeztessenek a trianoni történésekre. Ugyanakkor a megemlékezés a közösség megerősítését szolgálja. A Nemzeti Megbékélés Napi rendezvényen jelen voltak a helybéliek mellett a kulai, a hódsági, a szilágyi, a gombosi, a doroszlói, a zapatini, a bázsgyulafalvi és a nemesmiliticsi magyarok képviselői.
Éberhardon, Aponyi Albert sírjánál nem Trianonról, vagy az el nem múló fájdalomról szóltak az ökumenikus istentiszteleten, hanem a bátor kiállásról, az összetartozásról, mert csak így maradhat meg ez a csaknem félmilliós magyar közösség a Felvidéken. Az elmúlt időszakban ugyanis ismét a széthúzás erői mutatkoznak a közösségben. Haják Szabó Mária összeállításában elsőként Géresi Róbertet, a szlovákiai keresztényegyház püspökét halljuk.
A megemlékezés a boldogasszony anyánkkal ért véget, a Te benned bíztunk elejétől fogva a református himnusszal, illetve a magyar nemzeti himnusszal. Ez lenne az összetartozás és a tolerancia, amit annyira hiányolunk napjainkban.
Ez a énekvirágcsokor is mutatja azt, hogy ha komolyan veszük a közös utunkat és összetartozásunkat, akkor az a másik félnek a megtisztelését és komolyan vételét is jelenti. És nagyon fontos az, hogy aki közös úton vannak, értékeljék a másik közösség kezünkben lévő ajándékokat, amelyeket Istentől kaptunk, és itt tudunk együtt haladni azon az úton, amely számunkra a világosságba visz, a megmaradásba visz.
Püspök úr, az ökumenikus istentisztelet során ön arról beszélt, hogy ne legyünk gyávák, merjünk belépni a Kánaán földjére. Ezt 2026 felvidékére hogy kell érteni?
Hát úgy, ahogyan az ége mondja. Mindannyiunknak szembesülnünk kell azzal, hogy mi ebben a saját küldetésünk és feladatunk. Egyik oldalon legyen ott bennünk a hitnek a bátorsága, hogy nem csak emberi szándékon és emberi akaraton múlnak a dolgok, hanem Isten segítségével csodák történhetnek. És mi ezekben a csodákban hiszünk és reménykedünk. És mikor azt látjuk, hogy a mi életünk tele van elesettséggel, nehézséggel, gonddal, mondjam is széthúzással, problémával, ha közösen tudunk cselekedni és lépni, és megvan bennünk a hitnek a bátorsága, hogy nem vagyunk egyedül, és nem csak a másik emberbe bízunk, hanem az Isten megtartó szeretetében, és akkor azt hiszem, hogy előrébb tudunk jutni. Témához visszatérve közelebb jutunk az ígéret földjéhez, a Kánaánhoz.
Ősszel helyhatósági választások lesznek. Nagyon is aktuális az, amit ön mondott.
Egyik oldalon nagyon fontosak azok a lehetőségek, amelyek a felvidéki magyar közösség számára a politikai térben megvalósíthatóak. Viszont legalább annyira fontosak, hogy a mi családjaiban, a mi szeretteinknek a körében, a mi közösségeinkben becsüljük meg tisztelettel, akár még támogassuk is azokat a szülőket, akik minden nap 15-20 kilométert utaztatják a gyermekeket a magyar oldalba és a magyar iskolába. Nézzünk fel azokra a pedagógusokra, akik foglalkoznak az újabb generációval, szívvel, lélekkel, versenyre készítik őket, és mindent megtesztelnek annak az érdekében, hogy a mi csodálatos gazdagságunk és örökségünk a gyermekek eljuthasson. Vagy a kulturális közösségeben, akár a csemadok vonatkozásában is, hogy időt, energiát nem megspórolva tesznek ezért a közösségért. Meg hát az egyházi közösségekben is ugyan ez a helyzet. Tehát én erre is gondolok, hogy ezekért az emberi cselekedetekért és értékekért is adjunk hálát.
Zsidó János Esperes plébános minden évben az ökumenikus istentisztelet egyik celebrálója az Eberhardi Aponyi kápolnában, és nagyon nehéz mindig újat és újat mondani, de a fő üzenet ilyenkor az összetartozás és az egyéni felelősség, mert ezt hangsúlyozta most, hogy mi mindent kell megtenni ahhoz, hogy tényleg összetartozzon a magyarság itt a felvidéken.
Mert a széthúzás van közöttünk, tehát meg kell fogni egymás kezét, és egy irányba nézni, és tenni azt, ami a kötelességünk. Ha mindenki megtenni a maga dolgát ott, ahol állították, vagy az Isten állította, akkor jobb lenne a világ. Tehát a szülő legyen példakép a gyerekeknek, a pedagógus nem csak a szaktantárgyat tanítsa, hanem a magyarság ismeretet is próbálja erősíteni benne a magyarság értékeit. Legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, mert ha az ember valamire büszke, akkor az fontosnak is fogja tartani. Ezért fontos, hogy a pedagógus ezt elmondja, és akkor büszke lesz az a magyar gyerek, hogy egy olyan népnek a tagja, ami ezer éve a kultúrát, a békességet, a szeretetet, az értékeket közvetíti a világnak. Sokszor egyedül vagyunk, úgy érezzük, de nem vagyunk sose egyedül. Az Úr mindig velünk van. Azt is tudjuk Szent Pál apostol leveléből, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Megengedte ezt a Trianont, úgy határozott, hogy mi a szlovák testvéreinkkel együtt éljünk, tehát próbáljunk valóban együtt élni velük, megtalálni a közös nyelvet, megismerni az ő félelmeiket, bizonytalanságaikat, mert sokszor hűítik őket, ugye politikusok, újságírók és így tovább. Tehát ismerjék meg a valóságot, és ismerjék meg azt, hogy nem az a célunk, hogy elszakadjunk Szlovákiától, hanem hogy itt éljünk, ahova az Isten állított minket, itt álljunk helyt, itt dolgozunk becsületesen, itt fizessünk adót, itt próbáljunk azokkal békességbe együtt élni, akikkel az Isten összehozott minket.
A Fogarasi Református Közösség is megemlékezett a Nemzeti Összetartozás napján. A közösség nem vádolható tétlenséggel, ugyanis az elmúlt időszakban szobrot állított egykori jótevőjének, Árva Betlen Katának, ismét magyar napokra készül, de a nemzeti évfordulókat, emléknapokat is rendszeresen megüli. Ezek szervezésében hatható segítséget nyújt a Petőfi Sándor program ösztöndíjasa, Jankovszki Réka. Őt halljuk elsőként Verese Mese gyöngyvér összeállításában.
Fogarason második éve tevékenykedek a Petőfi Sándor program keretén belül. Fő feladataim közé elsősorban a magyar nyelvű oktatás tartozik, valamint a különböző kulturális programok szervezése, lebonyolítása, hétről hétre öröm azt tapasztalni, hogy egyre többen csatlakoznak eseményeinkhez. Az összetartozás napi megemlékezés is tulajdonképpen ezt a célt szolgálta, hogy legyen egy összejöveteli lehetősége a helyi magyar közösségnek, ahol a megemlékezés mellett lehetőség van a találkozásra is. Most június végé, június 26-a és 28-a között szervezzük a Fogarasi Magyar Napokat. Mi hiszünk abban, hogy mindezek az összejöveteli alkalmak a helyi magyar közösségnek a megmaradását és erősítését szolgálják.
Fogarason a szorványlét minden nehézségét érzi a magyar közösség, az anyanyelv használata is háttérbe szorul, hiszen nincs magyar oktatás. A gyülekezet nem csak Trianon után fogyatkozott meg, hanem az elmúlt 100 évben folyamatosan csökkent a hívek létszáma. Ennek ellenére Ambrus Mózes lelkipásztor előadásának végkicsengése bizakodó volt.
A kiegyezést követően a Történelmi Magyarországi Református Egyház intézményesen is egyesülni tudott, és létrehozták a Magyar Református Egyházat. Ennek 5 egyházkerülete volt, és a trianoni döntés után ebből az 5 egyházkerületből 4 egyházkerületet is feldaraboltak. Egyetlen egyházkerület maradt teljes egészében abban a formában, ahogyan azt megelőzően volt. Ez az Erdélyi Református Egyházkerület volt, amely csak azért maradhatott egészben, mert teljes területét Romániához csatolták. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az Erdélyi Egyházkerületnek könnyebb lett volna Trianon után a sorsa, vagy könnyebb volt a beilleszkedése, hiszen ebben az időszakban nagyon sok kihívással kellett az egyháznak megküzdenie. Elsősorban meg kellett oldani a lelkipásztoroknak a fizetését, a nyugdíját, az özvegyeknek az árváknak, mindazoknak, akik a világháború idején veszteségeket szenvedtek el az anyagi támogatását, és a nagy kihívás volt az is, hogy hogyan tudnak a lelkészek, illetve a tanítók helyére újakat alkalmazni, akik esetleg a megmaradt Magyarországra menekültek a trianoni diktátum után. A gyülekezetek szintjén pedig a román államnak az elnyomásával, a román államnak a megszorításaival kellett megküzdeni. A legtöbb gyülekezet az 1921-es agrárreform miatt elveszítette területeinek, művelhető földjeinek a nagy részét. Így például a fogarasiaknak arról beszéltem, hogy azokat a földterületeket, amiket az évszázadok során, akár a fejedelemség idejében, akár később a patronusoknak köszönhetően szerzett az egyház, nagyrészt az egyház elveszítette a trianoni döntést követően, és a lelkészeknek meg kellett küzdeniük azzal sok esetben, hogy emiatt nem volt biztosított a fizetésük, a gyülekezet épületeinek a fenntartása komoly kihívásokat jelentett. Ami viszont túlmutat az anyagiakon, az mindenképpen a személyi veszteség, az, hogy például Fogarason, Trianont megelőzően a városban magában is többségben voltak a magyarok, és ha 10 évvel későbbi népszámlálási adatokat nézünk, akkor azt látjuk, hogy 10 év alatt ezt a többséget elveszítették a kivándorlás miatt, és ez nyilván a református egyházban is megmutatkozott. A gyülekezet ebben az időben körülbelül 1500, majdnem 2000 lelket számlált, ami drasztikusan csökkent a trianoni diktátumnak hatására. És hát azt is megnéztük, hogy azóta, hogy alakult a gyülekezetnek a sorsa, elkeserítő elsősorban a lélekszámot, hogyha tekintjük, hogy most körülbelül 470-en vagyunk, tehát azt jelenti, hogy több mint 2/3 csökkent a gyülekezetnek a lélekszáma. Nincsen magyar oktatás, ami tovább nehezíti a gyülekezetnek a megmaradását. Úgyhogy ha csak ezt nézzük, akkor igen elkeserítő a helyzet, és azt mondhatjuk, hogy a trianoni diktátumnak máig tartó hatásait érezzük itt Fogarason és a Fogarasi Református Egyházban. Viszont mi hiszünk abban, hogy Isten akaratán múlik az, hogy meg fogunk-e maradni, nem világi döntéseken és nem az embereknek az akaratán múlik, hanem elsősorban Istennek az akarata lesz majd az, ami eldönti azt, hogy akarja-e, hogy Fogarason legyenek magyar reformátusok.
Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.